Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóvá hagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kistelepülések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, az első 2 hétben már több mint 21 ezer fiatal állt munkába, tudatta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le, ismertette Comba Sándor, a diákok még regisztrálhatnak. A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap Sátorajóújhelyre. A diákok részt vesznek az idei második anyanyelvi táborban, kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások is várják őket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Maróta az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozi-ról szól, az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Kis szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a puszta maróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika. Hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
Hoztál egy kis ízelítőt?
Hoztam egy kis ízelítőt. Tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
Ukran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgálónépek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett, hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk, mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagy beteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság. A gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások. Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rozgonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rozgonyiné a hős, aki a varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rozgonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsin a szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rozgonyinéval. Hát honnan ismerjük? Rozgonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásban voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
Igen.
Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralta világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Ciprián című mese 19. része szól nektek.
Üzenet a fakérgen. Az ingó szekér békésen ringatózott Siske felé az éjszaka mélyén. Ciprián utitársai békésen és mélyen szuszogtak, ahogyan békésen és mélyen feketén lett körülöttük az erdő is. Csak alig hallható halk neszek és alig-alig felsejlő derengések voltak kivehetők. Persze volt idő, nem is olyan régen, amikor Ciprián egészen más következtetésre jutott ugyanilyen neszekből és derengésekből, mint most. Igaz, akkor még alig-alig hagyta el a sok tornyukastét. Különösen akkor nem, ha már beállt a sötét. Folyton Helkát kellett őriznie, akinek pedig tilos volt a kijárás, így mindketten csak mások történeteiből tudhattak az erdő éjszakájáról. Azok a mesék pedig olyanok voltak, amilyenek. Mondott az erdőről mindenféle összevisszaságot Kelén, Helka, Kamor, Granadír, Nónius, mindenki. És bármiről is szóltak azok a történetek, a célja mindnek egy és ugyanaz volt, elrémiszteni a fiatalokat az erdei kirándulásoktól. Elsősorban persze a kis Helkát és Cipriánt. Alaposan be is voltak rezelve mindketten, amikor először nekivágtak lóháton az éjszakának. Ma már persze jókat kuncog azon Ciprián, hogyan látták kísértetnek az ágak között besurranó sápatak holdfényt, és hogyan hitték szellemek sóhajtásának a szellőben susogó lombokat. Ma már a lidércfélékkel való találkozás esetőségén sem nagyon aggódott. Úgy vélekedett, hogy azokat egész egyszerűen csak le kell győzni, és kész. Ez pedig kétféle módon is meg lehet tenni, szemtől szemben harcban, vagy pedig fejben. Mivel pedig harcban győzedelmeskedni eleve nem sikerülhet találkozás nélkül, nincs miért azon problémázni, mi volna, ha összeakadna velük. Ám még mielőtt harcra kerülne a sor, eldöntötte, fejben győzi le a nyavajásokat. Azaz nem engedi, hogy a lidérc fajzatok uralják a gondolatait. Ehhez még egy kis rigmust is kitalált. Két fület közt van a lényeg, egyedül az eszed véd meg. Később már minden olyan esetben ezt mondogatta magának, ha azt érezte, hogy ok nélkül elkalandozik a figyelme. Ez annyira hasznosnak bizonyult, hogy végül arra lyukadt ki, az efféle győzelem még annál is fontosabb, mint amit test a test ellen vívnak ki. Annak, akinek nem csak a kart pengéje, hanem az esze is élesen vág, hamarabb jutnak eszébe a jó megoldások. Az összpontosítás, a koncentrálás képessége elengedhetetlen, hogy gyorsabb legyél az ellenfelednél, hogy átlásd a cseleit és kivédd az ütéseit, hogy olyan stratégiát tudj felépíteni, ami a másiknak eszébe sem jut, hogy megelőző csapásokat méres rá. Ilyesféle okok miatt szerette meg igazán az éjszakai utazásokat Ciprián. Ilyenkor nyugodtan kérdőre vonhatta a saját gondolatait anélkül, hogy bárki közbe kotyogott volna valamiféle oktalansággal. Minél kevésbé terelt el a figyelmét bármi más, annál jobban tudott koncentrálni. Minél sötétebb volt körülötte az éj, annál világosabban látott dolgokat odabent. Elmélkedéséből hirtelen arra pillantott fel, hogy nemere lovai fejüket rángatva csörgetik a zablát. Útkereszteződéshez értek. Az egyik sarkon jókora kereskedőház magasodott, vele szemben fogadó állt. A lovak maguktól jobbra fordultak volna rá a Balatonpartra vezető útra, pontosabban nem erre otthona, azaz hazafelé. Csak hogy Siskére meg balra vitt az út, fel a hegyre, így aztán Ciprián arra húzta a gyeplőt. Hiába értek be az emberek lakta területre, teljességgel kihalt utcán poroszkáltak felfelé. Ennyire korán reggel egy lélek sem mozdult. A kutyák már nem zajongtak, a kakasok pedig még nem zendítettek rá, majd ki tudja, miért nem zajongtak. Csak a három ló tucatnyi patkója koppant egyet-kettőt a dirib darab kövekkel kirakott utcán. Az ingó szekérjárása szokatlanul csendes volt. Nem zökkent, nem nyekkent, csak szépen ringatózva kőről kőre billegett. A laprugó, meg a felfüggesztések, meg a forgózsámoly, bólogatott Ciprián összhangban a kocsi rúddal. Az utca lassan, nagy ívben jobbra kanyarodott, és a Balatonparttal párhuzamosan haladt tovább. Egy helyen, ahol a Siske patakot keresztezte, robusztus sarokházra figyelt fel Ciprián. Két dolog miatt akadt meg a szeme rajta. Egyrészt közvetlenül a házfal tövében csörgedezett el a patak, és fölötte a ház falából egy jókora fagerenda állt ki. Biztosan nem tartó gerenda, hiszen nem volt körbefalazva, a végén pedig több erősen rákovácsolt vasabroncs is erősítette pár csapolásra alkalmas nyílás körül. Ez csak is malomkerék tengelye lehet, állapította meg Ciprián, és nyomban el is döntötte, hogy fel fogja hívni erre Szejtán figyelmét, ugyanis nagyon úgy tűnt, hogy gazdátlan a ház. Hát, ha ezzel ki tudom engesztelni a nyakába sózott fuvarért, gondolta. A másik, ami miatt nem mehetett el a ház mellett csak úgy Ciprián, az a kis utcácska, amit keresett. Az ugyanis éppen onnan indult, egyenesen fel a hegyre. Kétség sem lehetett afelől, hogy ez az az új utca, amit Bogi említett. Így bekanyarodott a kocsival. Utasai rá se hederítettek, merre, hova viszi őket, így ő sem törődött velük. Bogi azt mondta, a legutolsó kiskőviskó Mordizáré. nem lehet azt sem eltéveszteni. Gondolta hadszúnyókájának, csak majd felébreszti őket, ha az utca végére értek. De nem így lett. Már éppen készült az ébresztéshez, a közvetlen szomszéd előtt, amikor hirtelen felriadtak a manók és Bogi is. A ház körül ugyanis váratlanul hangos nyerítés hangzott fel, amire a kocsi oldalához kötözött büszke késlekedés nélkül válaszolt, éppen a fülük mellett, és nem fogta vissza a hangerőt. Hangos nyerítése szinte kipenderítette a két manót a takarójuk alól, és Bogi is ilyetten ült fel. Persze hamar rájöttek, hogy nagy baj nincs, de azért Furmint és Tramini morcosan mondta kérdőre Ciprián lovát.
Mi volt ez, büszke? Mit kiabálsz? Kiugrasztott belőlem a lelket.
Bogi pedig megállapította, hogy megérkeztek. Ebben a házikóban lakik Mordizár, mutatta az apró nátfedeles fehér falu házikót a szomszédban. Furcsa volt, hogy mintha büszke is ezt jelezte volna, bár soha nem járt erre. Ennél már csak az volt érdekesebb, hogy az apró, alacsony kőház ajtaja tárva nyitva állt. Ciprián jobbnak látta, ha egyedül megy előre, s a többiek addig a kocsiban maradnak, bár Traminit nem volt könnyű meggyőzni erről. Rendkívül kíváncsi volt arra a csirkelábú valamire.
Hadd menjek én is, ott van benn, én felismerem.
Persze, egyszer már felugrasztani ismerted,
mordult Furmint, s jól fel is piszkált ezzel Traminit. Kis hián ki is tört volna a veszekedés, ha Ciprián nem emlékezteti gyorsan a manót arra, amit még pötyikénél mondott neki. Megemelte kicsit a medálját a nyakláncán, és szájához emelte a mutató ujját. Tramini megértette ezt. Ajkába harapva ugyan, de nem szólt vissza, pedig nagyon nem volt könnyű szót fogadni és ott maradni Furmint mellett. Egyéb lehetőség hiány végül előkótort egy reziféle pitét reggelire, Ciprián pedig óvatos léptekkel elindult. Kézbe fogta a kardját, másik kezét a derék szíjára fűzött karikás anyelén nyugtatta, hogy szükség esetén előránthassa. Óvatosan lépdelt előre. Lépésenként előre fülelt, nyújtogatta a nyakát, meresztette a szemét, de nem látta az okát büszke érezhető izgatottságának. Lassan eljutott az ajtóig. A házikó egy helységből állt csupán, a kamarás nem szívelt semmiféle pazarlást. Igazán ez a falu végi legkisebb vityilló se kellett volna neki, ha nem lett volna víziszonya odalent a tündérpalotában. De mert kicsi házikó volt, Ciprián hamar felmérhette, hogy nincs ott senki. Legalábbis, aki nagyobb egy macskánál. Intett a többieknek, hogy jöhetnek, üres a ház. Elképesztő felfordulás várta őket. Gyertyatartó és vizes pohár a padlón, gyűrött lepedő lóg ki az ágyból, a takaró is félig a földön. Csupa szőr és toll minden.
Itt járt az a macskatyúk,
mutatott az ágyra határozottan Tramini.
Meg itt is,
forgott körbe. Furmin behajolt az ágy alá is, hát ha ezúttal ő lesz, aki rátalál a szolgalidércre, de semmi. Ciprián is komótosan körüljárt és alaposan megvizsgált mindent. Kinyitotta a szekrényt, belekotort a komót fiókjaiba, végül az asztal sarkán egy oda nem illő holmin akadt meg a szeme. Egy kis fakéreg darabon. Nyírfakéreg, forgatta a kezében, és a háncs oldalon felfedezte a fura jeleket. Ez gyanús, állapította meg, és egészen közel emelte a szeméhez. Sokkal többet így sem értett meg belőle, csak az volt világos, hogy valamiféle írásjelek azok. Mi lehet ez a macska kaparás? Ilyen krikszkrakszokat még nem láttam, mutatta ösztönösen Boginak, bár nem számíthatott rá, hogy a lány képes lesz választ adni. Bogi megforgatta a kéregdarabot, és valóban sejtelmesen volt a jelekről. Nyújtóztak a manók is kíváncsian. Mikor aztán megkapták, úgy adogatták egymásnak, s úgy nézegették, mint csiszolók a nyers gyémántot. Elolvasni ugyan nem tudták, de a jellegzetes ábrák valahonnan mégiscsak ismerősek voltak a manóknak.
Ezek a nyápicok jelei,
mondta Tramini. El is tudod olvasni? Reménykedett Ciprián.
Azt nem, csak azt tudom, hogy így írnak,
mutatta a levegőben. Jobbról balra, visszafelé? Kérdezte Ciprián, amire Furmint válaszolt.
Igen, ahogyan a dinkák is.
A dinkák is tudnak írni, lepődött meg Ciprián, amire a manóktól pontosan olyan válasz érkezett, amilyen várható volt.
Csak az okosak.
Épp csak a megoldáshoz nem jutottak közelebb egy hajszálnyival sem.
Elhangzott a Ciprián című mese 19. része. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Szent Benedek regulájában olvashatjuk, amit ajánlok egyébként mindenkinek olvasásra, mert amilyen regulát írt ő a rendtársainak, az lehet nekünk is bizonyos szempontból életvezetőnk, természetesen mi nem vagyunk szerzetesek, de nagyon hasznos számunkra is, talán az egyik legkiegyensúlyozottabb regula, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ebben mondja, írja le, hogy minden nap emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj. A memento mori. Emlékezz a halálodra. Minden nap. Ne féljünk elmélkedni és gondolni a halálra minden nap. Magam tapasztalatából mondom, hogy nem elszomorít engem ez a gondolat, mert minden nap gondolok a halálomra, és minden nap készülök is, és minden este megköszönöm az Úrnak, hogy még élhetek. Sőt, azt is meg szoktam köszönni, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok még a pokolban, hogy élhetek, és jót tehetek, és még azt lehetőséget, mert bizony bűneink miatt sokszor még a pokol sem lenne elég büntetés. De az Isten irgalmas, és lehetőséget ad nekünk, hogy úgy éljünk, hogy a mennyországot érdemeljük ki. Vannak szerzetes rendek, most hirtelen nem tudom, talán valamelyik remete rendnél van az, hogy így köszönnek egymásnak, hogy memento mori, emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj. Tehát azt mondja Szent Benedek, hogy ha bölcsen akarsz élni, akkor emlékezz a halálodra minden nap. Fordítva is igaz, ha minden nap emlékezek a halálomra, akkor abból egy bölcs élet fakad. Mert ha nekem eszembe jut, hogy egyszer meg kell halnom, és ez minden nap eszembe jut, és hogy ítélet alá kerülök, akkor bizony nagyon meggondolom, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. Ha erre nem gondolok, eszembe se jut, és nem is akarok hallani róla, meg gondolni se rá, akkor bizony nagyon könnyen úgy él az ember, ahogy csak akar. És azt teszi, amit akar, és nem azt, amit az Isten akar. Nagyon bölcs dolog egy-egy döntés előtt gondolni a halálomra. Hogyha most a döntésem után meg kéne halnom, akkor is így döntenék? És hogyha valaki ezt gyakorlattá teszi, akkor bizony nagyon sok rossz döntéstől és nagyon sok bűntől megóvja az életét. És magát az életét óvja meg az örök haláltól. Erre rímel Kempis Tamásnak is a gondolata a Krisztus követéséből. Ó, milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó lenne. Milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó napja lenne. Ő bölcsnek nevezi ezt az embert, de Szent Benedek is bölcsnek nevezte azt az embert, aki minden nap gondol a halálára, és felkészül a halálára. Míg a nagyszüleimtől gyakran hallottam ezt a mondatot, és azt hiszem fontos is, hogy nem ígérte meg nekünk senki a holnapi napot. Nem tudhatjuk, hogy holnap élünk-e még. Ezért ma és minden nap úgy kell élnünk, minthogyha az utolsó napunk lenne, és hogy bátran megállhassunk majd az Isten színe előtt. Tiszta lelkiismerettel, a lelkünket tisztán tartva a gyónás által, Szent Eukarisztia, az oltári szentség gyakori vétele által, növekedve a hitben, szeretetben, reményben, növekedve Istenben, haladva az életszentség útján, bátran odállhassak Isten elé. Uram, itt vagyok, ami emberileg lehetséges volt, megtettem, igyekeztem együttműködni a kegyelemmel, amit nekem adtál, együttműködni veled, és most itt állok előtted, és örökké veled akarok lenni az örök boldogságban. Aztán még Szent Cipriántól hallgassuk meg ezt az idézetet. Az örök boldogságba való átköltözést ne sírassátok, hanem vágyjátok. Ő a halálra ezt mondja, hogy az örök boldogságba való átköltözés. Tehát egy átmenetnek mondja ezt, és valóban az is, így mondjuk egy ajtó, egy kapu, egy átköltözésnek, amire azt mondja, hogy ne sírassátok ezt az átköltözést, hanem vágyjatok rá. Átköltözni az Istenhez, átköltözni a mennyországba, az örök életbe. Most előveszem a katolikus egyház katekizmusát, és az alapján folytassuk tovább elmélkedésünket. Hogyan jött a halál a világba? Így ír a katekizmus. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megromlott, megtört, a lélek szellemi képességének uralma a test fölött, a férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadtak, a kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört. A látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgaságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett. Az ember visszatér a porba, melyből vétetett. Az emberiség történelmébe belép a halál. A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira. Az eredeti bűn, az engedetlenségnek a következménye, az egyik következménye az lett, hogy az ember elkezdett félni az Istentől. Elbújtak, elrejtőztek. És ez átöröklődött, ez a félelem ránk is, és bizony van, aki fél az Istentől, fél a haláltól, mert úgy tudja azt, hogy az Istennel kell majd találkozni. Színről színre látom, előtte állok, nem bújhatok el. És a halálfélelemnek ez is egy összetevője, hogy a halállal megszűnik ez a föld életem, és Isten előtt állok. És ennek a félelemnek az ellenszere a bizalom. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Az első bűn után a bűn valóságos inváziója tölti be a világot. A Káin által Ábel ellen elkövetett testvérgyilkosság, általános korrupció a bűn következtében, a bűn Izrael történetében is gyakran megnyilvánul, főként, mint a szövetség Istene elleni hűtlenség és Mózes törvényének megszegése, s még a krisztusi megváltás után is a keresztények között sokféleképpen nyilvánul meg a bűn. A Szentírás és az egyház hagyománya állandóan emlékeztet a bűn jelenlétére és egyetemességére az emberi történelemben. A bűn miatt jött a világba a halál. A bűn hozománya a halál. Ádám bűnében minden ember bele van foglalva. Szent Pál ezt mondja, egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan. A Rómaiakhoz írt levélben írja ezt. Azaz minden ember, tehát nem csak sokan, hanem minden ember. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyáján bűnbe estek. A bűn és a halál egyetemes voltát állítja szembe az apostol a Krisztusban való üdvösség egyetemességével. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, úgy egynek, Krisztusnak igazsága az élet megigazulását. Különbséget kell tennünk bizonyos szempontból a halál és az örök halál között. A halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbánnánk, hogy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor saját szabad választásunk révén tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük pokolnak, vagyis örök halálnak. Ezt minden igyekezetünkkel el kell kerülnünk. És ugye azt mondja a katekizmus, hogy ha halálos bűnben halunk meg, és nem bánjuk meg halálunk előtt a bűnünket, vagy pedig nem fogadjuk be Isten irgalmas szeretetét, akkor jön a kárhozat, vagyis az örök halál. Igyekezzünk a lelkünket mindig tisztán tartani, rendszeres gyónással, akár havi gyónással is, mert a Szent Gyónás, a bűnbánat szentsége csodálatos ajándék az Istentől. Ugyanis ebben a szentségben, vagyis a gyónásban a bűnös, átadva magát Isten irgalmas ítéletének, bizonyos módon elővételezze az ítéletet, amely a földi élet végén következik be. Ugyanis most ebben az életben kapjuk a választás lehetőségét az élet és a halál között, és csak a megtérés útján léphetünk be a mennyek országába, ahonnan a súlyos bűn kizár. A bűnös, a bűnbánat és a hit által megtérve Krisztushoz átmegy a halálból az életbe, és nem megy ítéletre.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.